Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga Haftára tanulási programja. Ezen a héten E heti szakaszát olvassuk fel a Tórából, és a kapcsolódó profétai szakasz, az továbbra is ugyanaz a téma, amit elkezdtünk már harmadik hete, ez a vigasztalás. A vigasztalás a szentély lerombolása után, amit Jesaja proféta könyvének második felében találunk meg. Ezúttal olvassuk az 54. fejezet 11. mondatától az 55. fejezet 5. mondatáig. Az érdekessége ennek a Haftarának az, hogy teljes egészében megtalálható, amikor nem is olyan sok idő múlva föl fogjuk olvasni, újra fogjuk kezdeni a Tóra olvasását, és új év után, és el fogjuk jutni a második heti szakaszig, amiről Noéról és a bárkáról olvasunk, az az egész Noé Haftarában megtalálható ez a mostani Haftará. Egy különösen lelkesítő hangnemet találunk ebben a mostani profétai szakaszban. Azzal kezdődik, hogy bemutatja Ciont úgy, mint egy viharvert szegény asszonyt, egy szomorú nőt, akinek nincsen vigasztalása. És az egész úgy kezdődik, hogy feldíszíti, először külső jegyekkel, szép ékszerekkel, gyönyörű öltözettel, azután belső értékekkel. Földíszíti Izraelt, Isten, míg nem ennek a folyamatnak a csúcsa az, hogy hozzád fognak jönni olyan emberek, akiket nem is ismertél, és rád fognak felnézni, és tőled fogják kérdezni, és tőled fognak tanulni. Ugyanakkor arról is ír, hogy az ellenségek, akik ránk támadnak, azok végül el fognak bukni, és mivel, hogy azok csinálják a fegyvereket, viszont a fegyvert azt is az örökkévaló alkotta. Tehát ezért nem lesznek képesek megtámadni azt, akit az örökkévaló véd meg. Ugyanakkor egy utopisztikus rész is szerepel ebben a proféciában. Egy olyan vásárt látunk, ahol minden ingyen van. Ingyen a víz, a tej és a bor. Szimbolikus jelentőségű termékek. És nagyon fontos jellemzőjük ezeknek, hogy jól lakatnak. Hogyha nem lakatnak jól, akkor ne vegyétek meg, ezt mondja a proféta. Nézzük meg közelebbről ezt a heti szakaszt. Kezdjük rögtön az elejéről. Az első mondatban, azaz a Haftará első mondatában, mely a Jesajahu könyvének az 51. fejezet 11-es mondata. Ani yaso ara lo nuhama. Az egy viharvert szegény asszony, akinek nincsen vigasztalása. Ez a lo nuhama, ennek a kulcsszava, a nuhama, az a nahamu, ugye az a vigasztalás szombatja, az a sabbat nahamu, az volt két hete. Ez az egész hét, ami most van, ez végig-végig a vigasztalásról szól, és a kulcsszó, ez a mi héberben azok a gyökbetű, ez a nun, het, mem. És ez a lényeg. Itt fontos hangsúlyozni azt, hogy lonuhama, nem vigasztalt. Nincs megvigasztalva, nincsen, aki megvigasztalja Ciont. És ezt tekinthetjük úgy is, mint egy hivatkozást a zsidó jogra, a gyászolás és a vigasztalás szabályaira. Azt írja az atyák tanításai a Pirkei Avot a misnában, a 4. fejezet 18. misnája, hogy ne vigasztalj egy embert, amíg ő halottja előtte fekszik. Mit jelent az előtte fekszik? Nem más, mint a zsidó gyásznak a fokozatai. A zsidó gyász első fokozata az akkor kezdődik el, amikor eltávozik a rokon, és egész addig tart, amíg el nem temetik. Ezt az első stádiumot, ezt úgy hívják héberül, hogy anénut, fájdalom. A második fokozat, az tart a temetéstől egészen az első hét napig, ez amikor sivá, vagy süve, süvet ülnek, úgy is mondják magyarul, egy jidisesen, hogy hét napig gyászol a gyászoló, és ül, és visszagondol, és lélekben földolgozza ezt a fájdalmat és ezt a veszteséget, ami őt érte. És úgy lehet értelmezni ezt a tanítást a atyák tanításaiból, hogy ne vigasztald addig, amíg előtte van a halottja, ez amíg előtte van a halottja, amíg nincs eltemetve. Ez az az első stádiuma a gyásznak. Nagyon fontos tudni, hogy a zsidóságban a temetés nagyon komoly dolog, azonnal el kell temetni a halottat, amint lehet. Meg kell adni neki a végtisztességet, nem szabad hamvasztani. És a haftarában ez a szegény asszony, aki nincs vigasztalva, ez feltehető, hogy pont itt van ennek a két stádiumnak a határán. Az egyik, amikor még nem szabad őt vigasztalni, mert hagyni kell, hogy a fájdalmával magában ezt a fájdalmat átérezze, és teljesen átadja magát ennek az érzésnek, és utána kell vigasztalni. És itt a haftarának ezen a pontján van az, hogy átfordul, most már kell vigasztalni őt. És ezért mondja, így folytatódik a próféta szava, Hine anohi már bihic bapuh avanaih visadetih basapirihim. Íme, én szép színessé teszem a köveidet, és zafírral alapozom meg a hajlékodat. Ezt már a szövegkörnyezetből lehet kiegészíteni. Csak az mindegy, hogy megalapozom. Visadetih, ez a jeszodból, az alapozásból van. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy zafírral vetem meg az alapot, hogy ugye mivel vetik meg az alapkövet. Mindig valami olyan kővel, ami kemény, erős, és arra alapoznak, és azt nem látják. És hogyha az alapkő van a zafírból, amitől tudjuk, ez a szapír, héberül a zafír, amiről tudjuk, hogy egy nagyon értékes, csillogó kő, ha ebből van az alapkő, akkor miből van az egész ház? Tehát ugye olyan házat látunk magunk előtt a lelki személyünkkel, ami egy különlegesen értékes, különlegesen csillogó, és még az alapkő is zafírból van, akkor miből lehet az egész ház? Bizonyos értelemben ezt egy beteljesült proféciának is tudjuk tekinteni, hogyha aki járt már esetleg Jeruzsálemben, mert most itt Jeruzsálem elvesztéséről és Jeruzsálem megvigasztalásáról beszél a proféta. Ha valaki járt már Jeruzsálemben, akkor ő tudja, hogy van ennek a városnak egy különlegessége. Bármerre jár az ember az óvárosban, csupa olyan házat lát, aminek a falai ebből a különleges fehér, úgy is hívják, hogy jeruzsálemi kőből épül. Mert Jeruzsálemben érvényben van egy állami rendelet, hogy csak ebből szabad építeni. Ebből a különleges anyagból, ami ennek a helynek a jellegzetessége, ott ehhez hozzá lehet férni, és ez a városnak a különleges képét adja meg. És az egész város egy különleges díszbe van öltöztetve, tehát kicsit érezhetjük már, hogy eljönnek ezek az idők, amikről a proféta szól, amikor egész Jeruzsálem díszbe borul, és ezek az értékes kövek, még a lakóházakat is, ez az értékes kő, ez a jeruzsálemi kő díszíti. Ugyanezt a gondolatot folytatja a 12. mondat, amiben végig csupa ismeretlennek tűnő szavakat látunk, és ezek az ismeretlen szavak, ezeknek a különleges köveknek, díszeknek, égköveknek a nevei, amivel feldíszíti, felruházza az örökkévaló Jeruzsálemet. A 13. mondat egy nagyon híres mondat, bárki, aki esetleg pénteken, szombaton, vagy bármilyen ünnepnapon, akár este, akár reggel jár a zsinagógába, az imáknak a legvégén. Van egy olyan szokás, hogy tanulunk egy kicsit. Mindig tanulunk, és erről a tanulásról szól ez a mondat, és ez a tanulásról szóló mondat van beillesztve abba a tanulásba, amit az ünnepnapi imádságok végén, a záróima előtt közvetlenül szoktunk nézni. Ezért van egyébként az, hogy ezután a szakasz után egy úgynevezett tanulókádis, Kadis de Rabanan, vagy mesterek rabbik kadisának is szokták még hívni, de ezt egyébként nem csak rabbik mondhatják. Ez mindig, amikor legalább 10 zsidó férfi egyszerre egy helyen tanul bármit a zsidóságból, Tórát, azt egy tanuló kadissal szokták zárni. Ez egyébként a kadisnak az eredeti funkciója. A kadis eredetileg egy tanulásra szánt ima. Ez a közösségi tanulás, mert ez annak számít, a ima végén, ezzel zárul, ezt egyébként a Talmudban találjuk meg, a Bráhot traktátus 64a oldalán, illetve akinek van otthon ima könyve, ez a fekete színű Sámueli mája, ebben a 184. oldalon a tetején találja meg ezt az Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ezt mondta Rabbi Hanina nevében. A Talmud tudósok békét hoznak a világra, amint írva van. Fiaid, mind Isten tanítványai, legyen fiaidon nagy békesség. Nézzük meg akkor, hogy hogyan néz ki ez a haftarában, a 13. mondatban. Vehol bannáih, limudé adoshem, verav, shalom bannáih. Tehát minden gyermeked az örökkévalónak a tanítványa. Vehol bannáih, limudé hashem, verav, shalom, és nagy béke bannáih, a fiaidon. Van egy szójáték, ugye a ben az a fia valakinek. Bone az épít valamit. Tehát a fia valakinek az épít valamit. Ezért van egy ilyen áltikré, ne olvasd. Ne úgy olvasd, hogy banáih, ela bonáih. Ne úgy olvasd, hogy fiaid, hanem úgy olvasd, hogy építőid. Ez a ne úgy olvasd, ez egy tipikus szójátéka a Talmudnak. Ebben a mondatban, még enélkül az áltikré, enélkül a másként olvasás nélkül is, azt találjuk, ebben, amit a próféta mond, hogy a Limudé Hashem, az Isten tanítványai, azaz akik tanulják a Tórát, azokon van Rav Shalom, nagy béke. Azaz, már a próféta mondata a talmudi szójáték nélkül is megalapozza azt a logikai kapcsolatot, ami a tanulás és a béke között van. Mi lehet ez a logikai kapcsolat? Azt tartja a zsidó hagyomány, hogy akik a Tórát tanulják, azok az a legnagyobb micve, és a Tóra tanulása által béke jöhet el a világra, úgy, hogy aki tanul, az valószínűleg tudni fogja, hogy miből mi következik. Tudni fogja, hogy a tetteinek mik a következményei. Hogyha én most mondok valakire valamit, vagy áskálódok ellene, vagy hogyha csak rosszat gondolok rá, tehát hogyha az emberi kapcsolatokat megértem, mert megtanultam, akkor tudni fogom, hogy milyen problémákat okozhatok, és hogyan kerülhetem el ezeket, és tudni fogom, hogy a béke az milyen egy nagy érték. Hogyha nem tanultam semmit, akkor nem is lehet hibáztatni. Hogyha például is ismerek olyan embert, aki különleges tanulmányok a zsidóságon belül, a béke, az otthoni béke, a salombáit, a családban, a házastársak között, a gyerek és szülő között, a gyerek tiszteli a szülőt, a szülő tisztelettel neveli a gyereket, és hogyha azt látom, hogy valaki ebben vét egy hibát, valami miatt hirtelen haragú, vagy hirtelenkedik, vagy valamit érzem, hogy nem úgy csinál, ahogy kellene, vagy hallok egy kiabálást, akkor hát azt mondom, hogy hát nem tanulta, honnan is tudhatná. Hát ez az, ezért kell tanulni, ezért írja a próféta, egyként tanulságként is értelmezhető ez a mondat, hogy aki tanulja az örökkévalónak a Tóráját, az békességet hoz le a világra, másrészt pedig úgy is értelmezhető, mint része ennek az egész jövendőlésnek, amit olvasunk, hogy amikor majd fölöltözteti az örökkévaló Jeruzsálemet nagy díszbe, akkor tanulni fogják a Tórát, és nagy békesség lesz. Még egy érdekesség szintén a tanulásról, szintén ugyanebben a részben, ami a Talmudban van ennek a mondatnak a kapcsán. Ez is olvasható a 184. oldal első sorában rögtön, hogy Talmidei Hachamim Marbim Shalom Ba'olam. Ez a Talmud tudósok békét hoznak a világra. Szó szerint az van ideírva, hogy a bölcs tanulók azok sokasítják a békét a világban. Mert a bölcs tanulók Talmidei Hachamim, vagy a bölcsességnek a tanulói, azok nem más, mint a Talmud tudósok. Ez az egyik kedvenc kifejezésem nekem, mert milyen dolog az, hogy aki a legtöbbet tudja a Talmudról, meg a Tóráról, az örökkévalónak a Tórájáról, azokat nem azt mondjuk rá, hogy nagy tudós, vagy nagy bölcs, vagy mester, hanem azt mondja, hogy bölcs tanuló. Bölcsen tud tanulni, vagy a bölcsességet tanulja. Tehát a legnagyobb dicsőség benne az, hogy tanul. Nem az, hogy tud, az, hogy tanul. A hangsúly a tanuláson van. Érdekes, amit a Rambam ír, A Rambam azt mondja, hogy azért miért tanulunk? Azért tanulunk, hogy megtudhassuk, hogy mit nem tudunk. Persze ez a bölcsesség, hogy minél többet tanultam, annál többet tudom, annál jobban tudom, hogy mit nem tudok. Ez közszájon forog, ez egy közismert dolog. De a Rambam ennél még egyel többet mond. Azt mondja, hogy a tanulásnak eleve az a célja, hogy megtudjam, hogy mit nem tudok. Tanulok, megtudom, hogy mit nem tudok, megtudom, hogy milyen kicsi vagyok, és ez engem szerénységre nevel. És talán így érjük el azt, amit a próféta mond, hogy azok, akik az örökké vannak, a Tóráját tanulják, azokon nagy-nagy shalom, nagy-nagy béke van. A 14. mondatban ezt olvassuk. Bitzdaká, tikonáni, rachaki meosek, kilótirái, umihi mechitá, kilótikráv eláhájih. Bitzdaká, tikonáni, a cedaká. Az erény, az igazság, a cedaká, vagy adományozás által fogsz szilárdá válni. Tikonani. Rachaki meosek. Ezt kibővítjük a fordításban. Távolodj el az erőszaktól. Ezt kibővítjük a fordításban. Egy kis kötőszóval, ami gyakran hiányzik a héber szövegből. Csak távolodj el az erőszaktól. Így olvassuk a Herz fordításában, hogy az erény által fogsz megszilárdulni, csak tartsd távol magad az erőszaktól. Ki lótirái, hogy ne féljél, umi mechitá, ki lótikráv eláich. És a rettegéstől, mert nem fognak félni tőled, és a rettegéstől, mert nem érhet közel hozzád. Miről van szó? Ibn Ezra azt mondja, hogy ez egy elnyomott nép, a zsidóság, és az elnyomottak azok, akik nem fognak erőszakot gyakorolni másokat. Hogyha olvassuk Tórát, Talmudot, ilyesmit, akkor abból sokak úgy olvassák ki belőle, azt tanulják ki belőle, hogy a zsidóság az egy kiválasztott nép, megkülönböztetett, sokkal érdemesebb, a többi nép az nem olyan érdemes, és ha csak valaki csak ennyit látna, akkor azt gondolhatná, hogy akkor ezek a zsidók biztos gyűlölik a többi embert, biztos nyomorgatják, sanyargatják azokat, akiken hatalmuk van, és gonoszul bánnak vele, és azt gondolhatnánk, hogyha ilyenek az alapvető szövegek, akkor az erőszakot szül. Ám de a zsidóság története nem ez, hanem az, hogy a zsidóságot időről időre elnyomták, és akit elnyomtak, az tudják, hogy milyen az elnyomottnak lenni. És Ibn Ezra így érti ezt a mondatot, hogy mivel hogy a zsidóság nyomorgatva volt, ezért ő már nem nyomorgat. Az, akit nyomorgattak, az tudják, hogy milyen nyomorgatottnak lenni. És ezért ő nem erőszakoskodik. És ezt erősíti meg a próféta ezzel a mondattal, hogy távolodj el az erőszaktól. Rachaki meosek, lotikrav eláich. Nem jöhet közel hozzád. Ezután arról olvasunk, hogy Isten az, aki védelmezni fogja a zsidókat, azok ellen, akik ellenünk kelnek. Én gorjagúr Efes meoti, mi gar itach alaich yipol. Íme, hén, gorjagúr Efes meoti. Az, aki ellened üt tábort, az nem tőlem van. Efes meoti, nem tőlem van, nem tőlem származik. Mi gar itach alaich yipol. Aki ellened tábort üt, ez a gár, ez a gér, ez a lakni, lakozni, jönni. Aki veled szembe jön, itach, alaich, yipol, az rajtad fog elesni, vagyis beléd ütközik. Hasonlóan, ugye nagyon érdekes ebben a mondatban, a szerkesztésében, hogy mi gár itach, alaich, yipol. Kétszer említi meg a zsidókat, egyrészt, mint akik ellen jönnek, másrészt, akik miatt elesnek. Itach alaich. Szó szerint veled, rajtad. Úgy értelmezhetjük ezt képletesen, mint például, hogy tudjuk, hogy például Napóleon is annak idején, amikor a hadseregét vezette, szinte az egész világot meghódította, és amiben végül elbukott, az az orosz tél volt. Alaich yipol, tehát, hogy ő ment neki ennek a birodalomnak, és ez lett az ő veszte. Van ehhez egy nagyon hasonló, hát a modern kultúrában egy póló felirat, amit Izraelben, hogyha valaki járt, akkor megveheti. Egy szép nagy táblázat van rajta azoknak a birodalmaknak a nevei, akik valaha is a zsidóság ellen kikeltek. Kezdve a babiloniai, asszír birodalom, a római birodalom, és hosszú-hosszú sor egészen Németországig, és mindegyikhez oda van írva, hogy micsoda nagy birodalmak voltak, aztán megtámadták a zsidókat, ekkor és ekkor, és elbuktak, és összeomlott a birodalmuk. És ott van az aljára írva, hogy Irak, és ott van, hogy mikor bukik el, és ott egy nagy kérdőjel. És ez természetesen az üzenete az, hogy a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a zsidókat védi az Istennek a keze, és nem lehet, tehát ez a profécia, amit itt olvasunk, ez beteljesült, és nem lehet az, hogy egy emberi hatalom a zsidók ellen kelljen és elpusztítsa őket, és pont az a hatalom, amelyik a zsidók ellen kell, az fog elpusztulni. Ezért minden fegyver, amit ellenet kovácsolnak, az nem fogja siker koronázni a próbálkozásait, és ezt írja a 17. mondat. Kolkeli jutzahar allahich lo yitzlach v'chol leshon takum itach lamishpat tarsi. Minden eszköz, minden fegyver, ami ellened van legyártva, az nem fog sikerülni. És minden nyelv, ami ki kell ellened, hogy megítéljen. Takum itach la mishpat. A mishpat az igazság, igazságot tesznek. Ugye sokszor azok, akik a zsidók ellen szólnak a nyelvükkel, és most a prófétának ezek a szavai erre vonatkoznak, kifejezetten azokra, akik szóban próbálnak a zsidóság ellen harcolni. Kollason takum itach. Azok a nyelvek, amik ellened kelnek, la mishpat. Hogy megítéljenek, hogy igazságot tegyenek, mert sokszor ezek az antiszemita emberek is úgy érzik a szívükben, hogy valami igazságtalanság van, és ők ezt fogják helyre tenni. Csak azt felejtik el, hogy ezt sosem lehet gyűlölködéssel, ezt mindig csak építéssel lehet az igazságtalanságokat helyre tenni. És mi erre a válasza? Taresi-i. Nézzük meg a szónak a gyöngbetűit. Rés, sin, ain, azaz róse, gonosz. Gonosszá fogsz tenni, azaz, megcáfolsz, ez a műfordítás, de ez nyilvánvalóan egy nehezen lefordítható szó. Van egy olyan mondás, hogy nem lehet minden egyes vádaskodó antiszemita mellé egy védekező zsidót állítani. És ezért ez a megcáfolsz, ez egy nem teljesen pontosan jó fordítás, de én nem is tudom, mi lenne a jó fordítás. Ki fog róla derülni az, hogy nincs igazuk? Ez az az igazság, ami felismerhető, ami mindenki számára nyilvánvaló. Ez az, ami az eljövendő világnak, az idők végezetének, mondhatjuk ugye a messiási kornak, az egyik jele. Így lehet értelmezni, amit a próféta mond. Akkor fogod tudni, hogy ez, ami itt van, ez már a szép jövő, amiről a próféták írnak, hogyha azt látod, hogyha valaki vádaskodik, akkor őt pontosan föl lehet ismerni, hogy vádaskodik. Továbbra is vádaskodni fog, de mindenki fogja róla tudni, hogy ő vádaskodik. Kicsit néha ma már érezzük ezt, hogy egyre több állam nem teszi jogossá, tehát nem teszi legitimmé ezt a fajta beszédet, a gyűlöletbeszédet. De másrészt pedig, amíg az eszméknek az űrzavara van, és annyi sokféle vélemény megtalálható, és sokféle mindenki megszólalhat gyakran történésznek, tudománynak álcázva magát, addig még ez nem következett be. Amikor bekövetkezik, akkor az olyan, mint amit nekem egy nagyon kedves tanárom mondott egyszer, hogy van ez a sok-sok találós kérdés, rejtvény. És a sok találós kérdés, rejtvényre az ember megpróbál valami választ adni, és próbálkozik, úgy mindegyik jó, de amelyik az igazi válasz, az tisztán felismerhető. És ilyen tisztán felismerhető lesz majd az, hogyha valaki csak vádaskodik, és hogyha valakinek igaza van, ilyen tisztán megkülönböztethető lesz ebben a messiási korban az igazság. Erre van egy ilyen példa rejtvény, hogy egy ember örököl egy nagyon értékes vázát. Egy olyan értékes vázát, amiből az egész világon csak két darab van. És nagyon örül neki, megfogja, és összetöri. Miért? Sokféle tippet lehet rá kitalálni, de amikor az ember meghallja a helyes megoldást, akkor rájön, hogy igen, ez a megoldás, és nincsen másik. Ez a megoldás az, hogy a másik váza az az ő birtokában van, és így az egy váza többet ér, mint az a két váza külön-külön. A próféta következő képében egy olyan vásárt mutat, ahol minden érték ingyen van, és ezekre az értékekre utalás történik, hogy ezek nem csak testi értékek, ahogy az előző heti szakaszban is szerepelt, nem csak a kenyér az, amivel él az ember, ami által él az ember, hanem minden által él az ember, ami az örökkévalótól jön, szó szerint az örökkévaló szájából jön, azaz az örökkévaló tanítása. Tehát van testi jóllakottság és lelki jóllakottság. Érdekes, hogy ezt írja a Gárdonyi Géza a bölcsességeinek a könyvében, hogy minden ember számára a legtermészetesebb dolog, hogy este lezuhanyzik, megmosakszik, szépen kitisztítja magát, a testét, viszont hányan vannak olyanok, akik minden este megmossák a lelküket is? És ez a lelki jóllakottság, ez a lelki táplálék, hogyha az ember nem eszik egy hosszú ideig, akkor utána rögtön érzi, hogy éhes, hogy fáj a gyomra, a torka szúr, nehéz nyelni, korog a gyomra, de azt nem érezzük, amikor a szellemünk éhes. Ezt egy picit gyakorolnunk kell, ezt el kell mérnünk magunknak, meg kell megtennünk ezeket a lépéseket, és a szellemi táplálékhoz hozzájutnunk, olvasnunk, tanulnunk, és a lelkünket is folyamatosan kell táplálni. És mindkét szinten értelmezhető ez a most következő profécia, amelyik az 55. fejezet első mondatával kezdődik. Hohoj kolca mé, lehula mahim, vásher én lo, kászef, lehú sivrú, ve echolú, u lehú sivrú, belohesef, uvelomehír, jaim vechaláv. Hoj kolca mé, lehula mahim. Figyelen, hoj, kolcamé, mindenki, aki szomjas, gyertek, lehu, la máim, a vízhez. Mi az a víz? A vízet a hagyomány gyakran a Tórához hasonlítja. Mi az, hogy gyertek a vízhez? Az van a Talmudban, a Szukká traktátus 52b oldalán, hogy van egy étszerhára az emberben, a rossz ösztön, ami minden gonosz cselekedetre viszi, és hogyha azt olyan keménynek képzeljük el, mint a kő, a szikla, akkor is, hogyha van egy szikla a természetben, azt látjuk, hogyha azon szépen folyik rajta keresztül egy folyó, egy kis patak, semmi más, az csak víz, akkor az a víz, az kiválja magának az utat a kőben. És tényleg ezt látjuk a természetben, a hegyi patakokat a sok kő között folyik, hogy lehet az, ott volt egy meder? Nem, azt a víz véste magának az utat, kiválta. Így működik ez az ember lelkében is. A Tóra az a víz, amire szomjazunk, és a jécerhára, az a rossz ösztön, az pedig kőhöz hasonló. Kemény, de ahhoz, hogy összetörjük, ahhoz nem még több kő kell, és még több sziklaszerszám, hanem egyszerűen csak víz, a Tóra és az ő tanulása. Tovább haladva, ácsán én lokászef, és akinek nincsen pénze. Lehu, gyertek, sivrú ve echlu, egyetek, lehu sivrú be lokeszef, uve lomachir, nincsen pénzetek, nincsen mit megvenetek, jajim ve haláv, bort és tejet. Ez a pénz nélküli vásár, ahol minden ingyen kapható, ez is az egyik része ennek az utópiának, ennek a szép jövőképnek, ahol az ember mindent megkap, amire szüksége van, anélkül, hogy értéket kéne érte adnia. Ez is részben már mondhatjuk azt, hogy egy megvalósult profécia, ugye tudjuk, hogy a kommunizmusban ezt akarták megvalósítani, egy olyan társadalmat, ahol az emberek az alapvető szükségleteiket, élelmet, ruházatot megkaphatják, akkor is, hogyha nincsenek olyan nagyon-nagyon jó helyzetben, de ez egy sikertelen kísérlet volt. Ám ellenben Izraelben tudjuk, hogy ott vannak a kibucok, és ott ez a társadalom megvalósult. Ott egy társaságban élnek összezárva, egy kis falu, vagy még kisebb. Megvan, hogy mi az ő dolguk, megvan, hogy mire vállalkoznak, van egy termék, amit ő gyártanak és adnak el a külvilágnak. És mindenki ott él, dolgozik, mindenki ismer mindenkit. Nincsen pénz, viszont mindenki megkapja azt, amire szüksége van. És nem lehet azt csinálni, hogy visszaélek, és nem dolgozok, mert hát hiszen ott van a többi ember, és ismer, és hogyha én visszaélést akarnék csinálni, akkor ők ott lennének mellettem, és szólnának rám, hogy ezt te ne csináld, ez így nem jó, tehát be kell tartani a játékszabályokat, de ezen túl lényegében egy pénz nélküli társadalomban tudnak élni. A következő mondatnak két kulcsszava van. Az egyik, az a jó lakottság, hogy az evésnek az a célja, hogy jól lakjak. A másik pedig a lélek. Hogy itt ne csak a testi táplálkozásra gondoljon az ember, hanem gondoljon arra, hogy a lelkét táplálja. És mind a kétféle táplálkozás esetben gondoljon arra, hogy a jó lakottság az a cél. Ne költse az ember a pénzét akkor, hogyha az ő neki nem szolgál a jó lakására. Ne szerezzen olyan lelki táplálékot, amivel ő nem lakik jól. Lama tisklu chesef belo lechem, vigyachem belo leszav'a. Lama tisklu chesef, minek mérnétek le a pénzt? Az a tisklu lemér, mert a mérő az a shekel, a mai izraeli fizetőeszköznek is egyébként az a neve, hogy shekel, sőt a Tórában is egy olyan fizetőeszközről olvasunk, ami shekel, egyes fordításokban, mint siklus szerepel. Tehát minek mérnétek le az ezüstöt? Egyébként a keszef ezüstöt jelent, és a mai héber nyelven pedig pénzt. De lo lechem, úgyhogy nem kaptok érte. Kenyeret. Lechem. Vigiachem be lo leszava. És végül nem laktok jól. Simu shamoa elai. Simu shamoa elai. Veichlu tohov. Hallgatva hallgassatok rám. És egyetek jól. Egyetek egy jót. A hagyomány itt is gyakran megszólal, amikor a tov szó valahányszor előfordul, akkor azt mondja, hogy én tov el a tora. Nincs jó, csak a tora. Ahogyan írva van, ki lekach tov natati lechem, torati által zovu. Ez ugye, mert egy jó tanítást adtam nektek, ezért ne hagyjátok el a tórámat, vagy a törvényemet. Ez a példabeszédők könyvéből egy idézet, ami megtalálható a liturgiánkban is, amikor a Tórát visszatesszük, akkor szoktuk ezt énekelni. Vetitanak badesen napsechem, és élvezze az olajt a ti lelketek. Ez a desen, ez az olaj, vagy zsír, vagy bőséges dús lakoma. A titanég, abbe pedig az oneg van benne, ayin nun gimel, gyökbetűkkel. Ez az oneg, ez a szombati öröm, az például az oneg szót használja rá a proféta, tehát ez egy különleges vigasság, vigalom. És itt mondja, hogy a lelketek egy dús lakomában gyönyörködjék. Érdekes, hogy a mai könyvesboltoknak a könyves polcain válogatva található ilyen című könyv, hogy erőleves a léleknek. Ez nagyon hasonlít arra, amit a próféta mond, hogy a léleknek is kell az erő, a megerősítés, ami élvezetet ad neki, ami gyönyörködteti, és kell az erőleves a léleknek, azok a történetek, amik lelkesedést öntenek az emberbe, és a kiábrándultságot előzik. Hátú az nekem ulehú eláj, simeú utehi napsehem. Figyeljetek, fordítsátok a füleiteket felém, és gyertek hozzám. Simú, hallgassatok, utehinafsehem, és a ti lelketek az éledjen meg, éledjen fel, legyen benne egy új lelkesedés. Ve echretá, echretá alachem brit olam, és én megkötök veletek egy örök szövetséget. Mi ez az örök szövetség? Chasdei David hanemanim. Dávidnak a cheszedje, Dávidnak a szeretete a hűséges. Mit jelent ez, hogy Dávidnak a szeretete a hűséges? Milyen örök szövetség az, ami Dávidnak a hűséges szeretete? Ez nem más, mint egy Dávidnak tett örök szövetség. A Dávidnak, Dávid királyunknak tett egy ígéretet, hogy a háza, az ő leszármazottjai Izraelben megmaradnak, és ő leszármazottjai fogják örökölni a királyságot. És mi ez a szerződés? Ez a szerződés az, hogy ez az ígéret teljesülni fog. Ez az örök szerződés, hogy örökké a Dávidnak a leszármazottjai uralkodni fognak Izraelen. A profécia egyik megvalósulását írja a Herz a kommentárjában, hogy a Zerubábel, ez egy Dávid leszármazott volt. Ki volt ez a Zerubábel? Az, aki megszervezte babiloniai számüzetésből a zsidók hazahozását. Ugyanakkor van az a dal, amit szoktunk énekelni, és a Mazel Tov dalban is, amit szoktunk énekelni ünnepi eseményeken, születésnapon, névadáskor, bízkor, mindig, amikor valami örömteli alkalom van, akkor is ezt a Dávid Melech Iszrael, ezt bele szoktuk fűzni, hogy Dávid Izrael királya, Hai-hai ve Kayam, él, és fönn fog maradni, Kayam. Ez a fenn fog maradni, ezt itt innen olvassuk ki ebből a proféciából, hogy Brit Olam, örök szövetség, hogy a Dávidnak a leszármazottjai örökké uralkodni fognak. Ezért is várjuk a Mashiach ben Dávidot, a Dávid leszármazottját, a Mashiachot, a Messiást, aki fölkent. És erről a messiási időről szól a Haftaránknak az utolsó két mondata. Én éd leumim netatív, nagid umecavé leumim. Nagyon rejtélyes mondat. Noha minden szava nagyon egyszerű, én íme, édle umim, tanú a népeknek, netatív, tanúként adtam a népeknek, mármint a zsidóságot, nagid, umeca vele umim. Ő mesél, és ő parancsol a népeknek. Próbálj meg közelebbről megérteni. Az első szó rögtön a nehezebben érthető, az éd. Az éd az egy tanú, de a különböző kommentátorok különféle fordításokat, különféle értelmezéseket javasoltak. Milyen értelmezés illik ide be? Vannak, akik azt mondták, hogy ez az éd, Izrael vezetője a népeknek. Vezetője lesz a messiási időkben a népeknek, például, mivel a Tórát fönntartotta, és a jövőben az örökkévaló fog uralkodni, és ezért az ő Tórája alapján fog élni az egész világ, és kik azok a Tórát értik? A zsidók. Ilyen értelemben a zsidók vezetője lesznek a messiási időben a népeknek. Akkor miért áll az ott, hogy tanú? Miért nem az, valami olyan szó áll, ami a vezetéssel kapcsolatos? Ezt pedig úgy lehet értelmezni, hogy tanú Izrael a proféciák szempontjából, mivel hogy a zsidóság kapta meg ezeket a proféciákat, amik a jövőre vonatkoznak, leírja, megmondja, hogy ez fog történni, és amikor majd tényleg ez fog történni, akkor azt fogják mondani, hogy a zsidók tudták. Ők a tanúk rá. Ők tanúsítják, hogy az örökkévaló mindezt előre megmondta, és hogyha ők ezt meg tudták jósolni, akkor az örökkévaló tényleg Isten, és tényleg uralkodó, és tényleg ő irányítja a világot. Ilyen értelemben a tanú az egy kiemelt fontosságú szerep. Egyébként a zsidóságban is a tanú az az egyik legkomolyabb dolog. Nagyon érdekes, hogy nem elég az, hogy a tanú betartsa az alapvető vallási előírásokat. Pontosabban, természetesen, hogy ezeket miket a tanú betart, azokat mindenkinek be kell tartani, hogyha tanú akar lenni, mert a tanúra komoly szükség van a zsidó élet során az esküvőnél. Az esküvő akkor esküvő, hogyha ott van a két tanú. Ha nincs ott a két tanú, akkor nem esküvő az esküvő. Ilyen szempontból az esküvő különbözik sok más jogi aktustól, például egy vásárlástól, mert hogyha nincs tanú egy vásárlásra, vagy nincs tanú valamilyen büntetre, nincs tanú, akkor nem lehet peres ügyeket indítani, meg ilyesmi. De attól, ami megtörtént, az megtörtént. Nem így az esküvő. Az esküvő nem történt meg, hogyha nincs ott két tanú, mégpedig két kóser tanú. És a tanúknak nem elég, hogy zsidók legyenek, nem elég, hogy az édesanyjuk zsidó legyen, és ez igazolható legyen, nem elég, hogy tartsák a szombatot, azaz mindenki a közösségben tudja róluk, hogy ők betartják a szombatot, a szombati törvényekre odafigyelnek, hanem még somó minden másnak is eleget kell tenniük, például az egyik, ami nekem nagyon feltűn, ez az a szabály, hogy az lehet tanú, aki nem szégyentelen, és ki a szégyentelen? Aki az utcán eszik. Hogyha az utcán eszik, van az utcán egy achilat keva, állandó étkezése, akkor ő nem szégyellene akár hazudni is. Akkor ő nem egy megbízható tanú, akkor őt nem javasolják a rabbik, az ilyen ember ne legyen tanú. Az ilyen embert nem lehet tanúnak megtenni, tehát a tanú az egy különleges szerep, már itt a prófétánál is, hogy azt mondja, hogy édle umim, tanú a nemzeteknek, a világ nemzeteinek. További fordításokat is javasoltak még az idők során a bölcseink, például erre, hogy édle umim, tanú a nemzeteknek, valaki, aki megfeddi a nemzeteket, valaki, aki figyelmezteti a nemzeteket, valaki, aki előre figyelmezteti a nemzeteket arra, ami meg fog tört. A mondat második felé, Nagidum et Szavé, ezt a herc úgy fordítja, hogy fejedelemmé és parancsolóvá tettem a nemzetek fölött. Ez a Nagid, valaki, aki elmond valamit, Lehagid, elmesélni. Ebből ered az a szó, hogy Agada, elbeszélés. Metszavé, ebből ered az a szó, hogy Micva, parancsoló. Tehát ilyen szempontból nem az van ebben a prófétai képben, hogy Izrael, a zsidóság azt fogja parancsolni a népeknek, ami neki eszébe jut majd, hanem a micvákat, örökkévalónak a parancsolatait fogja tolmácsolni a nemzetek számára. Hén gohojloté dátikra há, íme nemzet, amit nem ismersz, ő hív téged. Vögojloje da uhá, élechá járúcu, és hozzád fut, járúcu. Az a nemzet, az a nép, amit nem ismersz, ami nem ismer téged. Tehát úgy jön hozzád, hogy ő nem ismer téged. Lemán, hasem elokecha, velikdos Izrael, kifearacha. Miért? Az örökkévaló Isten kedvéért. Izrael szentjének a kedvéért. Mert ő adta neked a dicsőséged. Tehát itt is ez a mondat is ezt hangsúlyozza, amit már az előbb is kifejtettem, ezt a gondolatot, hogy mindez nem önmagáért történik, vagy mondjuk azért a szép díszekért, vagy azért a szép ruháért, amiben az örökkévaló a zsidóságot felöltöztette még a haftarának a legelején, hanem mindez azért történik, hogy az Istent megismerhessék rajtad keresztül. Tehát nem az saját érdemed van, hanem egy ilyen közvetítő nép a zsidóság, aki a örökkévalónak, a tanárnak a tanulójaként közvetíthet a világ nemzeteinek. Majd egy eljövendő messiási korban úgy legyen, ámen, és mindenkinek egy békés szombatot kívánok, itt Shabbos Shkoyach.